Most következő műsorunk egy korábbi adásunk ismétlése. Jó szórakozást kívánunk!
114, 115, 116
117 perc.
A Civil Rádió majdnem két órás magazin műsora.
Szeretettel köszöntöm Önöket, Görög Mása vagyok, a mai műsor vezetője és szerkesztője. A mai 117 percben elkalauzoljuk Önöket a Budapesti Történeti Múzeumba, a Tárkányművek koncertjére. Szóbel Géza rejtélyes magyar festő kiállítására, Szentendrére, aztán meghallgatjuk, hogy a Színes Város milyen új fal festményt szeretne, és lehet még egyébként tervezőnek is jelentkezni. Végül figyelmükbe ajánljuk az Anima Muzicé Grandiózó című sorozatának első koncertjét a Zene Akadémián, és természetesen még egy ma esti programot, az Echo Flight is a figyelmükbe fogunk ajánlani. Ez lesz a mai, hogy 117 perc, hallgassák szeretettel!
Dentro la nostra musica.
amica, ho creduto sempre in noi, perché sei un angelo, io ti ho aspettato, quanto ti ho aspettato, perché tu stasera sei perfetta per me.
Egy rejtélyes magyar festő Párizsban 100 éve született, Szóbel Géza címmel nyílik holnap, vagyis október 5-én kiállítás a Ferenci Múzeumban, a kiállítás válogatás Maklári Kálmán gyűjteményéből. A kiállítás kurátora Szabó Noémi, akivel Medvedivet beszélgetett.
Néhány éve azt érzékelem, hogy felbukkannak vagy elfeledett életművek, vagy létező, de valahogy eltűnő életművek valahol, valamilyen időpontban, korszakban toppon lévő festőművészek egyszer csak előkerülnek, de valamiért nincsenek benne, vagy nem voltak benne a magyar művészettörténeti kánonban. Tehát itt gondolok olyanra, hogy egyszer csak a fényre hozza a Kolozsvári Marian a Cimre Gyula életművet, közben már évek óta Barki Gergely kutatja a magyar kubistákat, és beleakad a Galimberti Sándor Dénes Valéria festőművész házaspárba. És gyakorlatilag, hogyha most a kubizmust emlegetem, akkor szerintem, és Párizs, akkor már itt is vagyunk a Szóbel Géza életműnél, ami valahogy nem volt az előtérben, nyilván ennek megvannak az okai, miközben azt észrevettem, hogy a műtárgypiacon már felbukkantak Szóbel képek. Most hogy került fókuszba nálad, illetve a Ferenci Múzeumban?
Először is reagálnék arra, ahogyan kezdted a bevezető gondolataidat, ez az állandóan változó kánon kérdése. Tehát a művészettörténeti kánon sem szabad, hogy egy állandó, végleges és mozdíthatatlan monstrum vagy monolit legyen, hanem bizonyos esetekben, ahogy például a Galimberti Dénes Valériát említetted, revideálnunk kell mindazt, ami megrögződött akár 20, akár 50, akár még régebbi évtizedekkel ezelőtt. Tehát a kánon újragondolása, fölülírása az mindenkori feladata ennek az egész szakmának. Annál is inkább, mert a művészettörténet leginkább látványos kánonja alatt egy csomó dolog van még, ami arra vár, hogy azzal valaki foglalkozzon, hogy valaki arra felfigyeljen, hogy valaki azt kontextusba helyezze, magyarázatot adjon rá, kikutassa, és egyáltalán valamiféle közeget adjon neki. Ilyen Szóbel Géza életműve is. Én magam Szóbel Gézáról, mielőtt elkezdtük a Maklári Kálmán műgyűjtővel ezt a közös munkát, igen keveset tudtam, annyit viszont tudtam, hogy az elmúlt 10 évben föl-föl bukkant a neve, akár a Maklári Galéria kapcsán, akár a műkereskedelemben. És azt is tudtam, hogy Párizshoz kapcsolódó magyar művészről van szó. Ugye a Párizsban dolgozó magyar művészeket még 2000-es évek elején nagyon alaposan feldolgozta Cserba Júlia, aki ugye kint élő magyarként leginkább azt kutatta, hogy a Magyarországról Franciaországba szakadt, főleg a 20-as, 30-as, 40-es években odavándorolt művészek kicsodák, és milyen kapcsolati hálójuk van, egyáltalán kik ők. Úgyhogy amikor Szóbel Gézáról megszerettem volna egy kicsit többet tudni, akkor gyorsan Cserba Júliának ugye ezt a hiánypótló könyvét lapoztam föl, és már akkor szembesültem azzal, és a többi forrással, ami Szóbelről szól, hogy tele van hibás, nem tisztázott, egymásnak ellentmondó információval, az a borzasztóan kevés szakirodalom, ami létezik tőle, vagy róla. Tehát, hogy tele-tele-tele van ellentmondásokkal. Hol tanult, pontosan hol született, pontosan mikor vándorolt ki, és hogy a kiállításai pontosan hol és mikor voltak, kivel, mikor találkozott, tehát ez egy ilyen eléggé legendába burkolt, kicsit ellentmondásokkal teli történet volt, és teszem hozzá, hogy még mindig az, de most ennek a kiállításnak a kapcsán a Kálmán segítségével és Szóbel Géza leszármazottainak segítségével megpróbáltunk legalább egy viszonylag koherensnek tűnő kérdésekkel még mindig teli írást közölni arról, hogy mégis ki volt Szóbel Géza.
A Szóbel történet elindul az Osztrák-Magyar Monarchiából, arról a területről, Komáromból, aztán átcsap Prágába, aztán átcsap Párizsba, utána Londonba, aztán vissza Párizsba, tehát tele van fordulópontokkal. Mikor volt az a pillanat, amikor már felbukkant az, hogy ő a festészettel kíván vagy akar foglalkozni. Tehát nyilván voltak tanulmányai. Én úgy tudom, hogy amikor Budapesten járt, akkor a képzőművészeti főiskolára nem került be, de valahogy mégis Fényes Adolf tanítvány lett, ha ez igaz.
Hát ezek azok a nagy kérdések, amiket itt próbáltunk szépen kisimítani, és megtalálni a forrásokat. Ugye minden dolgot úgy próbáltam közölni most ebbe a tanulmányba, hogy valami forrás alátámasztja, bármi csekély is legyen. Engem a szóbeli jelenségbe a festészeti kvalitásán túl elképesztően erősen megfogott ez a fajta történelemből fakadó, a korabeli történelem fordulataiból fakadó multikulturalizmusa, ami rá jellemző. Ő Komáromban született 1905-ben, ami akkor az Osztrák-Magyar Monarchiához tartozott, magyar nyelvű, de frankofon zsidó család gyermekeként, egy nagyon kellemes polgári közegbe, de nem telt el sok idő, és beütött a Trianon. Komárom egészen pontosan az a része a városnak, ahol ő élt, az már akkor Csehszlovákiához került, és ő közben nyilvánvalóan már 1922-ben elkezdett érdeklődni a festészet iránt, és nagyon kevéssé tudtam én is azt, hogy például a 20-as években Komárom, Csehszlovákiához tartozó része, az kifejezetten egy ilyen pezsgő kulturális hely volt, ahol éppen akkor alapítottak szabadiskolát egy Harmos Károly nevű festőművész. Ide iratkozott be a fiatal Szóbel Géza, és innentől fogva vannak bizonyos életrajzi elemek, amikről tudjuk, hogy megtörtént, és vannak olyan életrajzi elemek, amelyről feltételezzük, hogy megtörtént, de nem tudjuk időponthoz és dokumentumhoz kötni. Tény az, hogy ide jött Budapestre, méghozzá 25-6 környékén, nem jelentkezett és nem került be a képzőművészeti főiskolára, hanem az Omikének a szabadiskolájába tanult, amit nem sokkal korábban alapított Fényes Adolf és Mannheimer Gusztáv. És ő ott tanult, nyilvánvalóan, hogy a zsidó származása ekkor már azért számított, és könnyebben került be, ugye az Omikének ebbe a befogadó közösségébe, és tanult ott rajzot, de nem tartott ez az egész budapesti intermedző túl sokáig, mert ő aztán, és ehhez már nem tudunk évszámokat és pontos dokumentumokat passzítani, elment Berlinbe, elment Párizsba, 25-26 környékén szintén, és aztán pedig biztos, hogy elment Prágába. És Prágába sem az ottani képzőművészeti akadémiára iratkozott be, hanem az Ukrán Szabad Egyetemre, amely a Csehországba emigrált, Csehszlovákiába emigrált ukrán származásúak szabad egyeteme volt, és itt sikerült azt lokalizálni, hogy egy bizonyos Szergej Makó ukrán festőművész volt a tanára. Szóval egy hihetetlenül komplex identitás kérdésekkel teli élet és művészet szerintem a Szóbel Gézáé, és aztán ugye 26-27 környékén kikerült biztosan Párizsba, ahol gyerekkori komáromi jó barátja, a később íróvá váló és művészetkritikussá váló Tilkovszky Bélával találkozott, és az a bizonyos híres portré, amit ma a Pozsonyi Nemzeti Múzeumban őriznek, az egészen biztos, hogy Párizsban készült, Tilkovszky Béláról, és a fiatal Szóbel festette ott Párizsban.
Amikor egy ilyen út után véglegesen megérkezik Párizsba, tehát ott telepszik le, akkor az ottani szcénába bejutni, az abba munkát kell fektetni. De az is biztos, hogy őt, ami akkor is ott zajlott, művészettörténetileg, hát olyan figurákhoz kapcsolódott, mint Chagall, vagy az építészlő Corbusier, vagy hogyha az irodalmi vonalat nézzük, Aragon, tehát rengetegféle hatás érhette.
A 20-as években járt Párizsba, lehet, hogy többször is, de valójában nem ekkor telepedett le ott, hanem csak 1934-ben. A 25-ös első párizsi útja és 35 között eltelt nagyon sok év, amikor ő ismét csak össze-vissza utazgatott ide-oda, volt Olaszországba, visszament Prágába, Prágába elég hosszú ideig tanult, tehát neki nagyon erősek voltak a cseh kapcsolatai. Ő 34-ben érkezik úgy Párizsba meg, hogy ott leszeretne telepedni, ennek pedig vannak magánéleti okai is, nyilván a szakmai okok mellett, ez pedig az, hogy megismerkedett még Prágában jövendőbeli feleségével, és ott költöznek össze, és ott házasodnak össze Párizsban. Párizs 1934-ben maga az összművészeti kohó. Szoberről szóló visszaemlékezésekben és irodalomban nagyon sokszor fölbukkannak ezek a nagyon nagy nevek, hogy a Café de Lila teraszán találkozott Le Corbusier-vel, meg Aragornnal, meg de nem tudom, szóval rengeteg mindenkivel. Hát ezeket bizonyítani én bevallom, hogy nagy kihívás. Nem tudom, hogy ezekhez az igazán nagy, már a saját korukban is az abszolút top művészekként elkönyvelt alkotókkal ő milyen szoros kapcsolatot alakított ki. Azt sokkal jobban tudjuk, hogy a saját szűkebb közösségével, és itt jelen esetben nem a magyar művészek jelentették ezt, hanem a cseh művészek, a cseh művészek kolóniájával viszont nagyon-nagyon-nagyon szoros volt a kapcsolata. Volt egy bizonyos Fedor Löwenstein nevű jó barátja, aki sajnos már a 40-es évek végén meghalt a háború lezárulta után, akivel konkrétan együtt dolgoztak, tehát olyan szoros volt a barátságuk, hogy párhuzamba is állítható az életműnek ez a 34-től 40 mondjuk 7-ig, vagy legalábbis 45-ig tartó időszaka, ugyanis együtt dolgoztak ki egy olyan új festészeti eljárást, egy festészeti technikát, amely a korban egy teljes novumnak számított, ez pedig a lazúr festészet, franciául a glissé technika, ami semmi másról nem szól, mint a régi mesterek olajfestékkel készült, hihetetlenül vékony lazúrokat egymásra halmozó, nagyon nagy figyelmet és szaktudást igénylő technikája, amelytől a mű, a kép egy ilyen légies és belső fénytől teli hangulatot és összképet áraszt.
Szóval nem véletlen, hogy úgy apostrofáltátok őt, hogy rejtélyes művész. Akkor most visszakérdezek, mennyi igaz abból, hogy Lézsé tanítvány volt?
Ez is egy olyan téma, amit én el tudok fogadni, hogy valóban járt a Lézsének ebbe a szintén szabad iskolájába, ami akkor a 20-as évek, 30-as években működött, de én szerintem ez nagyon rövid időszak volt. Ehhez igazándiból Franciaországba kéne kutatni, hogy ezeket a részleteket egészen pontosan tisztázni lehessen. Ez egy elképzelhető forgatókönyv, de nem nincs papírunk, vagy nincs-e forrásunk, vagy nincs-e dokumentációnk. Amire viszont van, a Galerie L'Équipe volt, amely környékén ő mozgott, és több csoportos kiállításon is részt vett. Ebben a galériában állított ki szintén nagyon sokszor Sonia Delaunay is. Ezt is nyilván még egy kicsit a mélyére kell menni, de a lényeg az, hogy az biztos, hogy az 1937-es nagy párizsi világkiállítás alkalmával, amikor Sonia Delaunay megkapta a Pavillon de l'Air freskóira szóló megbízását, akkor összeállított maga mellé egy olyan csapatot, festőkből álló csapatot, akik segítettek neki kivitelezni ezt a hatalmas méretű freskót, amit oda készítette be a világkiállításra a szánt pavilonba. És ennek a munkálataiba egészen biztosan dolgozott Szóbel Géza, erről vannak fotók, Sonia Delaunay-jel együtt. Tehát lehet látni, hogy abszolút az élvonalbeli művészekkel volt egy bizonyos kapcsolat, de minden nagy név, aki megjelenik a Szóbel életrajzokba, azokhoz nem mindhez tudunk rendelni egy-egy levelet, vagy egy-egy képeslapot, vagy egy-egy olyan dokumentumot, ami megmutatná azt, hogy tényleg miféle kapcsolat, vagy milyen elmélyült szakmai kapcsolat volt közöttük.
Az előbb, amikor lent jártunk a kiállítóterembe, hiszen most zajlik a kiállítás építése, akkor ahogy beértünk a harmadik terem részbe, láthatóan megváltozott a festészete. Tehát valami történt, és azt feltételezem, hogy ehhez köze van a második világháborúnak, és annak is, hogy mi történt a családjával Komáromban.
Igen, hogy a második világháború lezajlása és aztán vége nagyon sok szempontból cezúra volt Európa számára. Azért azt ne felejtsük el, hogy az egyik nagy cezúrát az jelentette, hogy Párizs elvesztette a művészet fővárosa rangját a második világháború lezárultával, és ezt a primátust az Amerikának és New Yorknak adta át. Nagyon érdekes adalék azért a Szóbel életműhöz, hogy ő teljesen önként és szabad akaratából és hitéből és tudatosan csatlakozott a csehszlovák hadsereg önkéntes régiójához, vagy brigádjához. Tehát, hogy ő jelentkezett katonának. Ugye a történelem úgy alakult, hogy nagyon hamar ugye Csehszlovákia elvesztette a kormányzatát, tehát a csehszlovák kormány, hivatalos kormány az Angliába települt át, már 42-ben, vagy 41-ben, egészen pontosan nem tudom, és onnan irányították az országot és a hadsereget, úgyhogy Szóbel is Franciaországból Angliába ment, és erről viszont rengeteg adat maradt fönt, hogy pontosan hogyan is zajlottak ott a mindennapok. Szóbel nagyon hamar elkezdte feldolgozni a háborús élményeit, a háború pusztításának a megrázó élményét. Ezeket főleg grafikákon örökítette meg, és egyáltalán nem abban a stílusban, amit előtte ismertünk tőle, ebbe az École de Paris figurális, kicsit absztrakt, légies világot, hanem inkább a gólyai és domiéi háborús rajzok hagyományait követve rajzolta meg azt, hogy egy új világrend nevében milyen bűnöket követel, akár Németország, vagy akár ez az egész háború. Egy nagyon-nagyon-nagyon izgalmas dokumentumot találtam, az angol Imperial War Museumnak a digitális adatgyűjteményében, vagy dokumentumgyűjteményében, amiben egy olyan levél szerepel, hogy 1941-ben maga Herbert Reed, a neves művészettörténész, írt egy levelet az egyik legmagasabb rangú angol tábornoknak, hogy itt van ez a bizonyos Szóbel Géze, ez a cseh művész, rá egyébként ebbe az időszakban alapvetően cseh művészként hivatkozott mindenki, és valószínűleg ő maga is, ez a cseh művész, és hogy legyen szíves a főparancsnok elgondolkozni azon, hogy úgy használja Szóbel Gézát a cseh hadsereg számára hadirajzolóként, hadirajzi tudósítóként, mint ahogy a lengyelek használták a híres Topolszkit. Herbert Reed akkor 42-ben Európa szerte híres művészettörténész volt. Herbert Reed járt el például a hadsereg főparancsnokánál Szóbel érdekében. Nem lett hadirajzoló, nem lett hivatásos hadirajzoló Szóbel, de valószínűleg Reed segítségével a háborús rajzait, amit ilyen ciklusokba rendezett, az első háborús rajz sorozatát Civilization sorozatnak ismerjük, a másik pedig következő, az a Dávid csillaga volt. Tehát ezek ilyen nagy több fejezetre osztott rajzciklusok, szövegek nélkül. És ez a két rajzciklus, ez egy óriási nagy turnéra indult, kiállítás turnéra indult szerte Angliába. Tehát tulajdonképpen Szóbel Gézának a háború alatt, amit teljes egészében Angliában töltött, egy nagyon-nagyon fontos művészeti lépés volt. Én nem tudom, eddig 15 kiállítást számoltam körülbelül össze, amit öttől megrendezett, egészen fantasztikus és pazar helyeken. Szóbelnek ez egy nagy kiugrási lehetőség. Lehetett, vagy lehetett volna. És ugye itt jön be az, hogy 45-ben mindenképpen vissza akart jönni a háború lezárultával Franciaországban, ami az ő lakhelye volt, amit ő a hazájának tekintett, és 45-ben felkereste a saját családját, a saját Magyarországon, vagy hát Csehország, Csehszlovákiában maradt, Komáromban maradt családját, és akkor szembesült azzal, hogy bár édesapja már 42-ben elhunyt, nem a háború miatt, hanem időskori betegsége miatt, de 45-ben szembesült azzal, hogy a két testvére és a két testvérének a teljes családja, az viszont a holokauszt áldozata lett. Most derült ki egyáltalán, hogy kik voltak a testvérei. Tehát ezeket így a helyi komáromi lapokból, és aztán a Jadvasem intézetnek az archívumaiból sikerült így összerakni, hogy egyáltalán ki volt az ő családja. És igazándiból a festészetében szerintem nem itt állt be radikális változás. Tehát ő a háború után folytatja ezt a lazúr festészetet, és még számos nagy sikerű egyéni kiállítást rendez Franciaországban. De valamikor az 50-es évek végén egyszerűen így becsukódik ő maga is, mint ember. Lehet, hogy ekkora dolgozta föl mindezt, ami történt vele, de nem tudjuk pontosan, hogy mi minden történt vele. Például Angliában személyesen, tehát nem maradt levelezés utána, amiben ő mondjuk a szeretteinek kifejti, hogy mit élt át, hogy volt-e harcmezőn, vagy mennyit volt harcmezőn. Ezeket csak következtetni tudjuk áttételesen különböző dokumentumokból. A lényeg az, hogy az igazán nagy festészeti változás, amikor tematikailag is egyre jobban eltávolodik a figuralitástól, az valamikor az 50-es évek első felében következik be. A kis mírós pálcika figurák helyét átveszik ezek a nagy formák, nagy robosztus, mint hogyha óriásokat ábrázolna, de teljesen ilyen faragott kövekből épített robosztus monstrumokat, körülbelül így néznek ki a képei, de még mindig használja ezt az áttetsző lazúr technikát, ezt a bizonyos glisszét. És igazándiból az 50-es évek végén, amikor már jó ideje nem nagyon vesz részt kiállításokon, már nem éli azt a zsesgő-pesgő életet, amit a két világháború között a 30-as években, akkor történik egy nagy váltás a művészetében, és szakít ezzel a lazúr technikával, és elkezd egy sokkal expresszívebb, fakturálisan gazdagabb vagy rusztikusabb felületű, mindig fehér árnyalatban tartott absztrakt festészetet kialakít, amelyből itt ezen a kiállításon csak három kép van, de mindenképpen egy új korszak nyitánya lehetett volna. Mert hogy igazándiból, ahogy elkezdi ezt az új stílust, rögtön rendez két egyéni kiállítást az akkor már vele szorosan együttműködő Galerie Blumenthalban, és még tart az egyik, a második kiállítása 1963-ban, még tart az egyéni kiállítása, amikor embólia következtében 58 évesen elhunyt hirtelen. És nagyon érdekes ez a beszélgetés abból a szempontból is, hogy hányszor mondtam el azt, hogy lehet, vagy lehetett volna. Tehát, hogy igen, rejtélyes életmű, elfeledett életmű. Egy olyan életmű, ami annak a kalodájában van, hogy bár nagyon magas színvonalú művészeti összképet és végeredményt produkált, annyira komplex az egész identitás mögötte, hogy végül egyik hazája sem vállalta föl Szóbel Gézát. Nem lett cseh művész, nem lett csehszlovák művész, nem lett igazán zsidó művész sem, nem lett magyar művész, de valójában francia művész sem lett. És a sok-sok történetben, meg a sok-sok élethelyzetben ebben a világpolgárságban végül aztán tulajdonképpen a feledés homályába zuhant bele az életműve. Ezt nyilván az is segítette idézőjelben, hogy a 70-es években, a halála után a családja tulajdonképpen a teljes hagyatékát műtermében talált összes képet elárverezte. Ezt a francia-párizsi Hotel Drouot aukciós ház végezte ezeket az aukciókat, és így az életmű szétfröccsent és szétszóródott, nem csak Franciaország szerte, hanem tulajdonképpen Európa szerte is. Művészettörténészek figyelmén igazándiból kívül esett, a műkereskedelemben érdekességként, kuriózumként nyilván számon volt tartva, de nem nagyon foglalkoztak vele egészen a 2000-es évek évek elejéig. A 2000-es évek elejétől azon túl, hogy Cserba Júlia foglalkozott vele, a csehszlovák művészet történet volt az, aki még inkább fölfigyelt rá. Itt Magyarországon pedig a Maklári Kálmán műgyűjtőként volt az első, aki fölfigyelt erre az életműre, és ő volt az, aki felvállalva egyéni kiállítást rendezett neki. De hát mostanáig kellett arra várni, hogy ez a sok szál összeérjen, és hogy érezzük annak a felelősségét, hogy nekünk itt, Magyarországon mindenképpen kell ezzel az életművel foglalkozni.
Szabó Noémi művészettörténésszel a holnap nyíló egy rejtélyes magyar festő Párizsban 100 éves